Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást itt távolról is. Új
jó napot kívánok.
És felnőtt képzési hitelek igényelhetők már 3 napja, ha jól emlékszem, ez a képzési hitel 1, képzési hitel 2. Kinek és milyen feltételekkel?
Hadd kezdjem egy kicsit távolabbról. Idén 20 éves a Diákhitel Központ, és ez alatt a 20 év alatt körülbelül 500 ezer hallgatónak nyújtottunk majdnem 500 milliárd forint értékben nagyon kedvező feltételekkel diákhiteleket. Ezen hallgatóknak körülbelül a fele nyilatkozta azt, hogy a diákhitelek nélkül valószínűleg nem tudta volna elkezdeni vagy befejezni a felsőoktatási tanulmányait. Tehát, hogyha szerintelenül mondunk valamit, akkor mintegy 250 ezer olyan fiatal, friss diplomás van Magyarországon, akik részben legalábbis a diákhitelnek köszönhetik a diplomájukat. Jó magam is egyébként a Diákhitel Központ első ügyfeleként 2001-ben igénybe vettem a diákhitelt, és ennek segítségével tudtam Hamburgban a jogi egyetemen tanulni. A kormány figyelembe véve, leszűrve a pozitív tapasztalatok a felsőoktatásban, illetőleg azokat a felméréseket, amelyek szerint a magyarok 50%-a legalább kész arra, hogy átképezze magát felnőtt korban, szak- és felnőtt képzésben is részt vegyen, hogyha ez szükséges a munkahelyének a megtartásához, vagy egy új munkahely megszerzéséhez, vagy egy karrierváltáshoz, vagy egy magasabb fizetéshez, akkor készek felsőoktatásban részt venni. Ezt is figyelembe döntött úgy tavaly augusztusban, hogy idén május 31-től bevezetjük a szak- és felnőtt képzési hiteleket, amelyek nagyon hasonlóak lesznek a diákhitelezéshez. Ez egy kifejezett szándéka volt a kormánynak, hogy nagyon jó hasonló feltételek legyenek. Ez egyrészt esélyegyenlőségi szempontból is fontos, másrészt azt tudni kell, hogy a felsőoktatásban tanulók azért átlagosan egy magasabb életszínvonalú családból jönnek, mint a szak- és felnőtt képzésben résztvevők. Ugye a kérdésére válaszoljak, ami nagyon fontos, hogy 18 és 55 év között lehet ezeket a hiteleket igénybe venni, és semmi más nem szükséges ezekhez, csupán egy képzési jogviszony, tehát egy beiratkozott képzési jogviszony, vagy a szakképzésben, vagy a felnőtt képzésben, és ami nagyon fontos még, hogy egy 3 hónapnál hosszabb képzésről kell, hogy szó legyen, tehát az ennél rövidebb képzésekre nem lehet igényelni ezeket a hiteleket.
Ha már korábbról kezdtük, akkor menjünk bele mélyebben is. Egy felnőtt képzésben résztvevő, vagy átképzésben résztvevő ember más élethelyzetben van, mint egy diákhitelt igénybe vevő egyetemista. Van úgy, hogy naponta csak akár perceket tud átcsoportosítani a családjából, meg az életéből a tanulásra. Őket másképp kell megszólítani, amikor egy hitelterméket eladnak nekik, vagy megpróbálják őket rávenni, hogy éljenek ezzel?
Ez a Diákhitel Központnak is egy teljesen új terület, ezzel nem árulok el titkot, de én úgy gondolom, hogy itt még akár nagyobb segítséget is nyújthat ez a lehetőség, mint a hallgatóknál, hiszen nagyon-nagyon sok olyan család van, ahol mondjuk a kenyérkereső egyik vagy a másik nem engedhetné meg magának pont a család miatt, hogy fél évre vagy egy évre kilépjen a munkaerőpiacról, és akár a tehetségének vagy képzettségének megfelelő átképzésben részt vegyen, legalábbis eddig nem engedhette meg magának. Illetve vannak olyan kisvárosok, ha belegondolunk, ahol egy-két képzés elérhető, és az lehet, hogy pont nem megfelelő az adott személynek, nem tudott eddig egy másik városba mondjuk átjárni képzésre, hiszen nem tehette meg ezt anyagilag, nekik fog ez most nagyon nagy segítséget nyújtani, de mondok még egy példát, vannak édesanyák, akiknek ha esetleg van még energiájuk vagy kedvük gyermeknevelés közben otthon egy online felnőtt képzést elvégezni, akkor ezt majd beszélünk a családi kedvezményekről, szinte ingyen vagy ingyen megtehetik, és úgy mehetnek később vissza a második, harmadik gyerek megszületése után a munkaerőpiacra, hogy egy plusz képzettségük van. Tehát itt egy nagyon széles kör, akit megcélzunk, jelenleg 120 ezeren vannak a szak- és felnőtt képzésben, akik a 18 év és 55 év közötti korosztályban tanulnak, de a kormány tavalyi reformjának köszönhetően a kormány is és mi is azt várjuk, hogy ez a szám jelentősen nőni fog. Ugye most futnak ki még a korábbi OK és képzések, és kezdenek el beindulni az új megreformált szak- és felnőtt képzési képzések. Jelenleg ez még csak 10 000-nél tart, de a nagyon nagy boomot a szeptemberre várjuk, amikor rögtön 100 000 fölé ugorhat ez a létszám. És ahogy említettem az felmérést az elején, ugye a magyarok 50%-a kész az átképzésre, egyre fontosabbá válik az élethosszig tartó tanulás. Már rég nem azokat az időket éljük, hogy valaki 18 vagy 20 évesen elkezd egy munkahelyen dolgozni, és onnan megy nyugdíjba. Itt már évente is kell esetleg néha munkahelyet váltani, és pont a COVID, a koronavírus járvány mutatott rá, hogy milyen sérülékenyek egyes szektorok, nem kell többet említeni, mint talán a turizmus, turizmust, hogyha az leáll, akkor az ott dolgozó embereknek akár rövid távon, akár középtávon, de új munkahely után kell nézni, új képzettség után kell nézni, és nekik ez bizonyosan nagyon nagy segítséget jelent.
Ugye mi hiszünk abban, hogy a felsőoktatásba fektetni megéri, mert a kezdő fizetés az nagyjából duplája ugyanabban a korosztályban, ahhoz képest, aki nem vett részt a felsőoktatásban. A szak és felnőtt képzés értékteremtő erejében hiszünk már ennyire, hogy felvegyünk rá hitelt?
Hát ha azt kérdezi, hogy az emberek hisznek-e, azt nem tudom, de a statisztika azt mutatja, hogy ahogy említette, ez egy nagyon pontos adat volt, hogy a duplája ugye a diplomás fiataloknak a kezdő fizetése, mint a középfokú végzettséggel rendelkezőké, és ugyanilyen adatok alapján kiszámították, hogy versenyképes felnőtt és szakképzésben végzetteknek a fizetése 30-50%-kal tud csak attól nőni, hogy egy plusz képzettségük van. Ugye ezek jellemzően kiegészítő képzések, egyébként egy informatikai képzés, de mondjuk lehet egy orvosi diplomásnak egy master képzés, ezek növelhetik egyrészt a végzettségének a versenyképességét, megkönnyíthetik az elhelyezkedését, a karrierpályáját, tehát mi azt látjuk, és olyan adatokból dolgozunk, hogy ez is jelentősen hozzájárul. Nyilván egy felnőtt és szakképzés általában olcsóbb, mint egy 5 vagy 6 éves egyetemi képzés, ezért aztán már ez is egy nagy nyeresség, hogyha valakinek a fizetése 30 vagy 50%-kal nő.
De a munkáltató, a piac is elismeri a képzettséggel járó többlettudást, tehát hogyha elvégzem a képzést, felvettem rá a szak- és felnőtt képzési hitelt a munkáltatón, másnap, amikor visszamegyek, megnézi a papíromat, és azt fogja mondani, hogy plusz 30% a bérem?
Én nem tudom ezt most konkrétan munkáltatókra lebontani, én azt tudom, hogy a felnőtt képzőktől körülbelül 10 000 felnőtt képző működik Magyarországon, ebből mondjuk, ami igazán jelentős, az 3-400 darab felnőtt képző, őtőlük azokat az adatokat kapjuk, hogy akik náluk mondjuk egy informatikai felnőtt képzést elvégeznek, 95-96%-ban azonnal el tudnak helyezkedni egy új munkahelyen, 30-50%-kal magasabb fizetésért, mint korábban. Lehet az árak egy rendőr, vagy egy tanítónő, aki át akarja magát képezni, és egy teljesen új más karrierbe gondolkodik. De nyilván van olyan is, amire ön kérdez rá, hogy egy adott munkahelyen mondjuk egy ügyvéd, vagy egy kezdő ügyvéd, hogyha elvégez egy informatikai képzést, vagy elvégez egy nyelvi képzést, vagy elvégez bármilyen más átképzést, akkor akár ott is előre juthat az adott munkahelyén. Nekünk is vannak itt például kollégáink a Diákhitelközpontban, akik elvégeztek korábban egy felnőtt képzést, és ezért az adott hierarchián belül előre tudtak lépni, és ez nyilván fizetésemeléssel is járt.
Milyennek látják az önök, tehát a hitelező pozíciójából a szak- és felnőtt képzési kínálat? Az alkalmas-e arra, hogy a tőle elvárt teljesítményt hozza?
Hát ugye pont ez a célja szerintem a kormány tavalyi reformjának, tehát volt egyfajta szak- és felnőtt képzés, ami nem mindenbe töltötte be a szerepét, tehát nem volt olyan népszerű, nem volt olyan elfogadott és megbecsült, mint ami ennek egyébként a szakképzésnek lennie kell. Azt látjuk, hogy egyre több a hiány szakma Magyarországon, nagyon fontos lépés egyébként itt most ebben a reformban, hogy ezek a képzések ellenőrzöttek legyenek, sokkal versenyképesebbek legyenek, ne csak egy papírt adjanak a delikvens kezébe, és utána ezekkel el is lehessen helyezkedni. És pont ez a cél, és azért tette hozzá a kormány ezt a képzési hitelt is, hogy aki ezt komolyan gondolja, nyilván ezt én egyetemistaként tudom, de szerintem sokan tudják, hogyha valaki valamiért fizet, akkor tanul, jobban is tanul, vagy itt nagyobb energiát fektet bele, legyen szó nyelvtanulásról, felsőoktatásról. Tehát, hogyha egy felnőtt ember, családos ember mondjuk fölvesz egy képzési hitelt, akkor bizonyosan olyan képzése fogja azt fölvenni, aminek van haszna. Tehát kettőször is meg fogja nézni, és most nem akarok konkrét, egyébként kevésbé fontos felnőtt képzéseket nevesíteni, de nyilván nem arra fog menni, hanem egy olyanra, amivel neki olyan jövőképe lehet, hogy könnyebben tud elhelyezkedni. És mindig csak az informatikai képzéseket mondom, említem, mert ott ez evidens, de nagyon sok ilyen felnőtt képzés van.
Milyen típusú felnőtt képzési hiteleket lehet felvenni? Látom, hogy képzési hitel 1, meg képzési hitel 2 van. Melyik, micsoda és mire való?
Hát ahogy említettem, az elején a kormánynak az is kifejezett célja volt, hogy nagyon hasonlítson a két rendszer, a diákhitelezés és a felnőtt és szakképzési hitelezés. Ezért körülbelül ugyanaz, tehát van egy képzési hitel 1, amely egy teljesen szabad felhasználású hitel. 1,99%-os kamattal egyébként most, ami megegyezik a diákhitel 1 kamatával. Ez ugye mélypont, soha ilyen alacsony kamat a 20 éves diákhitelközpont történetben nem volt. Amikor én kezdtem, akkor 9% volt például a kamat, és mondjuk egy 4-5%-os inflációs környezetben ez egy remek lehetőség, és van a, és ami nagyon fontos, hogy havonta akár 150 ezer forintot is igénybe lehet venni. Ez azt jelenti, hogy egy szemeszterben mondjuk 750 ezer forintot is, és ami szintén fontos, hogy akár visszamenőleg is élhetnek ezzel a lehetőséggel az ügyfelek. Tehát, hogyha valaki mondjuk márciusban kezdett el egy felnőtt képzést, egy új típusú felnőtt képzést, amire adható ez a képzési hitel, akkor visszamenőleg is igényelheti már 3 hónapra mondjuk ezt a képzési hitelt egészen a tanulmányai végéig. Tehát ez több százezer forint, adott esetben több millió forint is lehet, mert ugye vannak 2 éves felnőtt képzések is. A képzési hitel 2 szintén a diákhitelhez hasonlóan egy teljesen kötött felhasználású hitel, és a diákhitel 2-vel megegyezően kamatmentes. Egyébként mind a két hitelnél belép egy állami kamattámogatás, hiszen a diákhiteleknél például a szabad felhasználású hitel már nem kamattámogatott, ott már piaci alapon tudjuk ezt így finanszírozni, hiszen ott a sok év alatt fölépült egy kockázatközösség, ahol látjuk, hogy nagyon alacsonyak a kockázati prémiumok, hiszen nagyon jó adósok a végzett diákok, egyre gyorsabban, egyre könnyebben fizetik vissza az egyre növekvő munkabérből a nagyon alacsony munkanélküliség mellett egyébként a diákhiteleket, de ugye ez egy más szegmens, itt egy heterogén társadalmi csoportról van szó, nyilván felnőttekről, akiknek már lehetnek másfajta hitelei, lehet egy hiteltörténetük, és nagyon fontos, hogy mi itt a képzési hiteleknél a kormány döntés alapján nem végzünk hitelbírálatot, nem csinálunk KHR lekérdezést, tehát nyilván itt azért lesznek kevésbé jó adósok, vagy adott esetben, amire rákérdezett, és hogyha nem olyan pozitívan nézzük, lesznek olyanok, akik vagy nem tudják befejezni a felnőtt képzésüket, vagy nem tudnak mégse eredményesen elhelyezkedni, vagy nem tudnak érte magasabb fizetést kapni, és akkor lehet, hogy nekik több gondjuk lesz, de ezt meg kell várni. Mi bízunk abban, hogy egyébként egy hasonló portfólió fog felépülni az évek során ugyanolyan nagy számú ügyféllel és ugyanolyan jó fizető ügyféllel, mint a diákhitelnél, és akkor a állami kamattámogatás is eltűnhet ezek mögül a kamatok mögül.
De miféle baja lehet? Az ember így végig gondolja, akkor felveszi a szabad felhasználású hitelt, vesz rajta mindjárt állampapírt, 3-szor akkor a kamattal, félreteszi, biztos, ami biztos alapon, és ha valami nem jósül el, akkor abból bőven visszafizeti, és még termelt is pénzt.
Hát egyrészt ezt a kérdést meg se hallottam, másrészt azt tudom rá válaszolni, hogy nyilván nem ez a célja a szakképzés és a felnőtt képzési hiteleknek, hogy a diákhitelnek sem, és mi nekünk nagyon sok felmérésünk van, és szerencsére azt mutatják ezek a felmérések, hogy nem is ezt teszik vele a diákok, legalábbis nem nagy számban. A diákhiteleket 50%-ban lakhatásra, kollégium és albérleti díjakra fordítják a hallgatók, 25-30%-ban egyébként szorosan a tanulmányokhoz kötődően, tehát jegyzet és tankönyvekre, informatikai eszközökre, nyelvtanulásra, és a fennmaradó 20%-at költik egyébként egyéb megélhetési költségekre, amiben egyébként lehet utazás, lehet gyakorlati utazás, de nyilván lehet benne állampapírvásárlás, és én azt nem tagadom, hogy lehet ilyen, aki befekteti, nem egy olyan fantasztikus lehetőség, tehát azt mondom, hogy ezért nagyon sokat ezen nem lehet nyerni, de nyilván ezt ugye kizárni nem lehet egy szabad felhasználású hitelnél.
A kötött felhasználású hitel az csak a képzéssel összefüggő költségre, magyarán tandíjra fordítható?
A tandíj szót sem szeretjük, mert ilyen nincs Magyarországon, költségtérítés van, igen, arra fordítható. A szabad felhasználású hiteleket ugye pár napon belül az igénylést követően mi az ügyfelek számlájára utaljuk, lehet egyben is kérni, mondjuk 750 ezer forintot lehet havonta kérni. Ugye 15 és 150 ezer forinttól lehet a havi összeget megjelölni, ez az ügyfélnek a döntése. A kötött felhasználású az pedig csak a költségtérítésre fordítható, és azt közvetlenül a képző intézetnek utaljuk, tehát ugyanúgy, mint az egyetemeknél a diákhitel 2-t.
Nincsen hitelbírálat, nem kérik le a rendszerből senkinek a törlesztési előéletét, hogy milyen banki kapcsolatai voltak. Ennek a kockázatát önök futják?
Ennek a kockázatát mi futjuk, de átvitt értelemben a magyar állam futja, hiszen ugye egy kamattámogatás van, és hogyha nálunk esetleg nagyobb a bedőlt hiteleknek az aránya, akkor megnő a kockázati prémium, és a diákhitelek és a képzési hiteleknek a kamata 3 összetevőből áll. Az egyik az nyilván a nemzetközi kamatkörnyezet, mert mi is a piacról veszünk föl hiteleket, onnan finanszírozzuk magunkat, illetve a Magyar Fejlesztési Banktól és az Európai Fejlesztési Banktól, de van egy tétel, ami a diákhitelközpont működési költsége, amit mi jellemzően, vagyis hát folyamatosan próbálunk alacsonyan tartani, és ott nincs nagy változás. És a harmadik fontos, ez a kockázati prémium, amit kiszámolnak aktuáriusok és szakemberek, és nyilván ők figyelembe veszik a bedőlt hiteleknek az arányát. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy ez a rendszer így nem működik, vagy egyébként sok a bedőlt hitel, akkor nyilván magasabb a kockázati prémium, és akkor magasabb a kamat, amit az államnak kell állnia, hogy ne változzon.
Most 1,99-es a kamat. Ez mennyire tekinthető tartósnak? Mi változtathatja ezt a kamatszintet?
Hát ugye látjuk, hogy van egyfajta, ez ugye a minimum, ahogy mondtam, soha ilyen alacsony nem volt, és ha belegondolunk, hogy a diákhiteleknél ez egy tulajdonképpen egy személyi hitel, hitelbírálat biztosíték nélkül.
Az nem ennyibe szokott kerülni, ha az ember a bankba
egészen,
megy.
Egészen biztos, hogy ilyet és hasonlót sem talál az ember a kereskedelmi bankoknál, nem is érdemes összehasonlítani, mint hogyha almát körtével akarnánk összehasonlítani, és ez mégis működik a diákhiteleknél. Ennek egy fontos oka van azon kívül, hogy nagyon jó adósok a diákhitelesek, az, hogy a diákhitel forrás bevonása mögött áll egy állami kezességvállalás. Tehát nyilván mi olcsóbban tudunk forrásokhoz, közép- és hosszú távú forrásokhoz is jutni a piacon, mint mondjuk egy kereskedelmi bank, és van egy másik nagyon fontos, hogy mi egy non-profit állami intézmény vagyunk, aminek semmilyen profitot ugye nem szabad termelnie, ha bármilyen bevételünk vagy nulla fölötti bevételünk származik, akkor azt nekünk vissza kell forgatnunk a kamatok csökkentésére. A kérdésére válaszolva, nyilván ez addig tartható, amíg a nemzetközi kamatkörnyezet kedvező. Mi nem látunk most olyan nagy kockázatot, felfele mutató kockázatot, hogy a következő fél évben vagy egy évben egyébként elszállnának a kamatok. Ha az MNB által jelzett emelési ciklus esetleg beindul, ezek nem olyan nagy lépések még, ami a diákhiteleknek vagy a képzési hiteleknek érdemben változtathatná a kamatát. De ha lesz is ilyen, mert ugye ezt nem lehet sose kizárni, ugye 2010 óta van egy folyamatos kamatcsökkenés a diákhiteleknél. Érdekes, hogy 2001 az első Orbán kormány alapította ugye a diákhitelközpontot, és 2010 között volt egy felfele szálló kamatkörnyezet, és talán nem is mindig szállt be annyira az állam, amennyire kellett volna. Utána ez folyamatosan csökkent. Most mi úgy látjuk, hogy ez nagyjából stabilan tartható. Nem, ugye, ami nagyon fontos, hogy ha valakinek mégis magas lenne mondjuk ez a 2,5%, hogyha fölmegy mondjuk, teszem azt, 1-2 év múlva ennek a kamata, bármikor ingyenesen elő- és végtörleszthetőek ezek a hitelek, ugyanúgy, mint a diákhitelek. Tehát ha valaki úgy ítéli meg, hogy neki ez már nem éri meg, vagy ő másba fektetni ezt a pénzét, akkor nyilván előtörleszt, és akkor nem lesz magasabb kamat.
Azt megértették az elmúlt 20 évben, hogy mitől jobb adósok a diákok, mint a teljes magyar népesség? Mert a teljes magyar népesség azért bele tudott fotni hitelfelvétel után egészen katasztrofális helyzetekbe. De ezek szerint a diákok meg nem.
Én azt gondolom, hogy ennek több oka van. Az egyik, amit már említettem, hogy ez egy nem egy profitorientált intézet, amilyen nem lehet benne ragadni hitelekbe, mert bármikor ingyenesen elő- és végtörleszthetőek. Igazából nem futnak nagy kockázatot ezek a diákok, és ami nagyon fontos, és említette az elején, az, hogy a tudásba fektetni érdemes. Ez nem egy áruhitel, vagy nem egy deviza ingatlan hitel. Itt az ember szerez egy tudást, amivel később ugye magasabb fizetést fog elérni. És azt gondolom, és ezt mindig hangsúlyoztuk a pandémia előtt is, ugye nagyon sokan 25%-a a hallgatóknak, a nappali tagozatos hallgatóknak egyébként 8 órába főállásba dolgozik. Néha árufeltöltőként, néha kereskedelemben, vendéglátásban, ami önmagában nem egy rossz dolog, hiszen munkatapasztalatot szereznek, ami később jó lehet, de mi mindig azt tanácsoltuk, hogy vizsgálják meg, hogy nem érdemes-e inkább ingyenes gyakorlatot folytatni, vagy nem olyan jól fizetett gyakornokságot végezni a leendő szakmájukba, mint inkább mondjuk egy nagyon alacsony fizetésért időzőjelben üveggyöngyökére eltékozolni azokat a nagyon fontos éveket, amikor egy dologra, a tanulmányaikra kellene koncentrálni, hogy egy piac és versenyképes tudást szerezzenek, mert ha ezt megszerzik és nyelveket tanulnak, akkor utána tényleg 1-2 év alatt bőven, gyorsan vissza tudják fizetni ezt a diákhitelt, és az egész karrierjükre kihatás van az, hogy akkor milyen eredménnyel végzik az egyetemeket, milyen gyakornokságot végeznek. És ahogy említettem, ugye korábban pár évvel ezelőtt 10 év volt az átlagos törlesztési ideje a diákhiteleknek, ez most 6 év alatt van, és ugye 5 évet folyamatosan évi átlagos 10%-kal nő a bruttó átlagbér Magyarországon. Emellett ugye mélyponton van a munkanélküliség, tehát ma egy diplomás fiatal szinte bizonyosan gond nélkül elhelyezkedik. És hát nincs egy olyan hitel előtörténete ezeknek az embereknek, nyilván később jön be a válás, később jön be a munkahely elvesztése, vagy egy devizahitelnek a felborulása, ami őket még rossz adóssá tehetni. A diákoknak 18 évesen jellemzően ez az első komoly pénzügyi döntésük, hogy felveszik-e a diákhitelt. Egyébként 50%-ban általában egyedül döntenek, és 50%-ban a szülők tanácsára, és ugye a szülőknél jön be néha ez a Pavlovi reflex, hogy a hitel az nem jó, inkább én kifizetem, fiam, inkább mennyi lehet dolgozni, fiam, mint ahogy mi mentünk el. Amiben bennek mondom, hogy vannak jó tanácsok is, de néha ez már túlzásba esik.
Mondta, hogy nem végeznek hitelbírálatot. Azért ismerik az ügyfeleiket annyira, hogy lássák, hogy körülbelül kik azok, akik inkább élnek a hitelfelvétellel, és kik azok, akik inkább nem élnek? Van-e vidék, főváros különbség? Van-e kistelepülés, nagytelepülés különbség?
Vannak érdekes adatok, a Kelet-Magyarország egyetemek egyértelműen elő vannak, tehát nyilván a kevésbé tehetős régiókból származó hallgatók veszik föl egyébként nagyobb számba. Egyébként ez is a diákhitelnek a krédója, tehát hogy a Kárpát-medencében ne legyen olyan magyar fiatal, aki anyagi okok miatt egyébként nem tudja elvégezni a felsőoktatást, és most ugye kiegészül ez a képzéssel, a szak- és felnőtt képzéssel, tehát egyáltalán ne legyen a magyar fiatal, aki az álmainak vagy a tehetségének megfelelő képzést anyagokból nem tudja elvégezni, és ami nagyon érdekes, hogy a gazdasági szakokon, pénzügyi szakokon tanuló hallgatók veszik a legnagyobb arányba igénybe a diákhiteleket, hiszen ők ki tudják számolni, hogy egy ilyen kamatkörnyezetben, egy ilyen infláció mellett ez inkább már-már egy támogatás, sem mint egy hitel, egy klasszikus értelemben vett hitel, és ők azt is kiszámolják valószínűleg, hogy a karrierjük hogyan fog alakulni, és milyen kezdő fizetéssel számolhatnak, és hogy nem lesz számukra megterhelő egyébként ennek a visszafizetése. És ha egy pillanatra még kitérhetek a családtámogatásra, szerintem ez nagyon fontos, és ez is az utóbbi években nagyon megnövelte a diákhiteleknek a népszerűségét, és én nagyon örülök annak, hogy a kormány úgy döntött, hogy a képzési hitelekre is ugyanúgy alkalmazandó lesz ez a családi támogatás. Ugye miről van szó, hogy ha egy családban megszületik a második gyermek, akkor az édesanyja diákhitel tartozásának a felét elengedjük, ha megszületik a harmadik, akkor a teljes diákhitel tartozást. Ugye ez egy diákhitelnél akár sok megy, egy orvosta hallgatónál akár 10 millió forint hitelnek az elengedését is jelentheti. És hogyha azt nézzük, hogy ez 2,5 éve elérhető ez a kedvezmény, és már több mint 5000 édesanyának tudtuk több mint 5 milliárd, majdnem 6 milliárd forint értékbe elengedni a diákhiteleit, akkor ez egy nagy dolog. És azt látjuk, hogy mivel a képzésekben, szak- és felnőtt képzésben résztvevőknek az átlag életkora ugye jóval magasabb, 35 év, ott még többen tudnak majd élni ezekkel a kedvezményekkel, hiszen jellemzően a második gyermek mikor születik, nem 20-23 évesen ma már, sajnos teszem hozzá, hanem jellemzően 35 és 40 éves kor körül, ha megszületik. Tehát azt gondoljuk, hogy itt a képzési hiteleknél ez egy még nagyobb hívószó lesz.
A képzési hitelek felvétele után születendő gyermekekről van szó, ugye, szóval úgy nem lehet spekulálni, hogy 3 gyerekes anyaként felveszem a képzési hitelt, és nem fizetem vissza, mert van 3 gyerekem.
Így van, itt a plusz gyerekekről van szó nyilvánvalóan, mint az összes többi hasonló családtámogatási kedvezmény. Nyilván az egyik célja, ki nem mondott, vagy kimondott célja az, hogy minél több gyermek szülessen, és egyébként nagyon érdekes adat az, hogy amikor a Diákhitel Központot 2001-ben ugye megalapították, akkor 30-31% körül volt a 18-25 éves korosztályban a felsőoktatást végzőknek a szám aránya, most ez már 37%, tehát jelentősen nőtt, nyilván ehhez valamennyire hozzájárulhatott a diákhitel is, és folyamatosan nő egyébként a diplomásoknak a termékenységi mutatója. Tehát nyilván ez sem a diákhitelnek köszönhető csak, de talán ezek a családi kedvezmények is ráveszik a fiatalokat arra, hogy korábban vállaljanak gyereket.
Olyan adat vagy olyan eredmény kinyerhető már az adatokból, hogy a gyerek megszületése az a tanulmányok folytatását vajon segíti, vagy inkább akadályozza, mert ökölszabály szerint egy üvöltő gyerek az inkább akadályozni szokott, de nem biztos, van, akinél kifejezett serkentő erő, hogy most már mindenképpen be kell fejezni, ha ennyi időt beletett.
Ne haragudjon, én erre nem, mi nekünk erre nincsen adatunk, én a saját példámat tudom mondani, édesanyám engem 21 évesen szült, amikor a jogi egyetemen tanult, és bevitt engem a vizsgájára, vagy még a hasába voltam, és utána én később a jogi egyetemnek olyan tanároknál vizsgáztam, akiknél édesanyám is vizsgázott, és akkor jelezték nekem, hogy nekem ezt már jobban kéne tudnom, hiszen már ismerem a kérdéseket, de a viccet félretéve ezt nem tudom. Nyilván ez is egy cél a kormányzati intézkedések mögött, hogy minél hamarabb szülessenek gyerekek, hiszen azt tudjuk, hogy ha valaki 38-40 évesen szüli a gyerekét, és egyáltalán nem szeretném most a hölgyekre tenni ennek a súlyát, mert nyilván ez kettőnál a vásár, akkor már jellemzően nem születik meg a második, harmadik gyermek, ha pedig fiatalabban, akkor nyilván van esély rá. És ez mindent hozzátesz ehhez a kormány, és a diákhitel ennek csak egy kis szelete, de mi mindig azért küzdünk, és mindig olyan javaslatokat teszünk, amely ezt előre viheti. Ezért van az, hogy a diákhitel plusznál is érvényes a gyermektámogatás, családtámogatás, és egyébként a képzési hiteleknél is, és egyébként folyamatosan gondolkodunk, most is van egy gondolkodás a kormányzatban, hogy hogyan lehetne ezt még tovább fejleszteni.
Milyen irányba lehetne tovább fejleszteni? Ezek viszonylag gyorsan átment intézkedések voltak, tavaly decemberben lehetett először hallani arról, persze akkor még pandémia volt. Szóval milyen új terv van?
Hát most mondok egy hogy is mondjam, nem hivatalos, és én általam elég könnyen megvalósíthatónak tűnő tervet, ami eddig még nem került elfogadásra, hogy például az édesapákra is kiterjesszük ugyanezt a lehetőséget. Hiszen vannak olyan családok, akinek az édesapának van a diákhitele, az édesapa volt mondjuk orvostahallgató, ő vett föl 10 millió forint hitelt, jelenleg csak az édesanyáknak engedjük el a diákhiteleket, és nyilván van egy csomó olyan család, ahol az édesanyának nincs diákhitele, tehát ott nem tudunk ezzel segíteni. És lehet, hogy akkor a fiatal pár könnyebben vállal a gyereket, hogyha csok mellé, meg egyéb más családtámogatás mellé, mondjuk még jön egy újabb támogatási forma a diákhitel elengedése. Tehát én azt gondolom, jelenleg ez lehetne a leggyorsabb. De szerintem, ami már elfogadásra került, és jövő januártól kerül bevezetésre, ugye ez a 25 év alattiaknak az SZIA mentessége, ez egy azért is fontos lépés, mert például a diákhiteleseknek a törlesztését is segíteni fogja, és a képzési hitelekről ne is beszéljünk. Tehát, hogyha valaki 23 évesen elvégzi az egyetemet, akkor még van 2 éve, és több fog a zsebébe maradni az SZIA mentességnek köszönhetően, mint amennyi az adott diákhitel törlesztés. Tehát még könnyedebben és még gyorsabban fogják a hallgatók visszafizetni, és idézőjelben ezt a koloncot letudni magukról. Egyébként én megint csak zárójelben mondom, én nem sietnék ezeknek a hiteleknek a visszafizetésével, hiszen amíg ilyen inflációs környezet van, de nyilván azt is megértem, hogyha valakit stresszel és nem szeretne ugye hitelekkel nekifutni az életnek, vagy egy adott esetben, ahogy egy bankhitelt akar fölvenni egy lakáshoz, akkor a bank viszont már megvizsgálja, hogy az illetőnek milyen hitelei vannak, és nyilván kevésbé szerencsés, hogyha már több nyitott hitele van, és ezért aztán minél gyorsabban akarják a fiatalok visszafizetni ezeket a hiteleket, és ez az SZIA mentesség biztos, hogy segíteni fog. Jelenleg, ahogy említettem, 25%-a hallgatóknak dolgozik, nyilván őket is fogja segíteni. Adott esetben, hogy kevesebb diákhitelt vegyenek föl, vagy a már fölvett diákhiteleket előtörlesszék.
Említettem az előbb a családi kedvezményeket. Minden kedvezmény mindennel összevezethető? Tehát a diákhitel bármilyen formájának felvétele nem ütközik semmilyen más szabályba? Koherens a rendszer ebből a szempontból?
Teljesen átjárható a két rendszer, ez is a kormánynak a döntése volt, tehát hogyha például valaki felvette a diákhiteleket és elkezd törleszteni, ugye a negyedik hónaptól kell elkezdeni a diploma megszerzését követően, és mondjuk utána egy képzési hitelt, vagy el akar végezni egy szak és felnőtt képzést, akkor a képzés idejére felfüggesztődik a diákhitel törlesztési lehetősége, illetőleg élhet a szak és felnőtt képzési hitel felvételének lehetőségével, és ez fordítva is igaz, hogyha valaki egy felnőtt képzés után úgy dönt, hogy mégis inkább egy diplomát szerezne mellé, akkor a képzési hitel törlesztési kötelezettség is felfüggesztődik, és felveheti a diákhiteleket is. Ilyenre biztosan lesz példa, hiszen a diákhitelrendszer maga is átjárható, ha valaki fölveszi a diákhitel egyet, mellette élhet a diákhitel kettővel, és adott esetben a diákhitel plusszal is.
Az a saját döntésétől függ, tehát nem egy termékkel viszi végig az életciklusát, hanem az rendelkezésre álló, éppen az adott helyzetére szabott terméket veheti igénybe, így kell elképzelni?
Így van, vagy akár többet is. Én azt gondolom, hogy mindenki, mondjuk egy orvos egyetemistának, ahogy említettem, nyilván magasabb a költségtérítése, akár szemeszterenként 1,5 millió forint is lehet. Neki bizonyosan a diákhitel kettő a legkedvezőbb, hiszen ez egy kamatmentes kötött felhasználású hitel, de nyilván van, akinek egyébként a szabad felhasználású hitel a megfelelőbb.
Abban tudnak segíteni? Vannak-e tanácsadóik, akik megmondják, hogy az adott élethelyzetre mi a legjobb? Mert nem hitel szakember, szinte senki, csak aki hitel szakember.
Vannak. Egyébként a diákhitelközpont nagyon magáénak érzi a pénzügyi tudatosságnak a témáját is, és mi nagyon sokat dolgozunk azért, hogy ezt a korosztályt egy kicsit képezzük, és szerintem már sokkal jobban állunk, mint pár éve álltunk. Ugye a devizahiteleknél kiderült, hogy azért sokan az alapvető információkkal vagy kötöttségekkel nincsenek tisztában. Ugye 1000 középiskola van körülbelül Magyarországon, mi legalább 500-ba eljutunk, ha nincs pandémia, és különböző osztályfőnöki órák keretében megpróbáljuk elmagyarázni ugye a legalapvetőbb pénzügyi tudatossági szabályokat. Szerencsére már sok iskolában egyébként bevezették kiegészítő tantárgyként a pénzügyi tudatosságot. Nagyon jó könyvek vannak a pénziránytő alapítványal, a bankszövetséggel közösen adtunk ki nagyon jó könyveket erre. Sajnos még nem került be kötelező tantárgyként egyébként az alaptantervbe a pénzügyi tudatosság. Mi azt valljuk, hogy ez nagyon-nagyon sokat segíthetne össztársadalmi szinten is, hiszen hiába lesz valakiből egy jó építész, hiába lesz valakiből egy jó ügyvéd vagy orvos, ha nem tud vállalkozni, vagy egyébként az alapvető pénzügyi ismeretekkel nincs tisztában, akkor ez nagyon megnehezíti az előrelépését a szakmájában is. Tehát mi próbálunk mindent megtenni, de a kérdésére válaszolva, nekünk, hogyha fölhívják a kollégáinkat, akkor egyrészt be tudnak segíteni, hogy melyik mire jó, és mit érdemes nyilván a kamatok miatt, illetőleg a kötöttségek miatt felvenni. De van egy pénzügyi kalkulátorunk is a diákhitel.hu honlapon, amit előszeretettel használnak a hallgatók. A negyedéves gimnazistáknak vagy szakközepeseknek szoktuk ajánlani. Oda be tudják ütni, hogy melyik egyetemi városban kívánnak tovább tanulni, várhatóan milyen bevételeik lesznek, legyen az szülői segítség, tartalék, vagy éppen ösztöndíj, és egyébként milyen kiadással számolhatnak, és utána kiadja a rendszer, hogy az ő várható költségvetésük mínuszos vagy pluszos lesz, vagy a pénz az ablakban, és általában meg szoktak lepődni, hogy milyen költségekkel kell számolni egy egyetemistának az évek során, és akkor jön a döntési helyzet, hogy akkor honnan szerzek plusz forrást, elmegyek még többet dolgozni, megvizsgálom a diákhitel adta lehetőségeket, vagy a szüleimhez megyek, vagy esetleg még több ösztöndíjat pályázok. Tehát van segítség, úgy gondolom szóbeli is, nyilván e-mailen is, de ez a pénzügyi tájoló már önmagában egy segítség, ha valaki tisztában van azzal, hogy mit várhat.
Hogy tudnak számolni olyan változó tételekkel, mint mondjuk az ingatlan árak meg a bérleti díjak furcsa változása az elmúlt időszakban? Vagy akár azzal, hogy amikor megnyílik az új egyetemi évfolyam, akkor mindig mindenki megemeli ott a bérleti díjat, aztán egy fél évvel később meg lemegy, és ez mindig így megy folyamatosan.
Hát nyilván a fél éven belüli változást azt nem tudjuk követni, de mi jellemzően a beiratkozási időszakra készítjük ezt a kalkulátort, és akkor az elég kiszámítható, de azt látjuk, hogy 5 év alatt például ugye nagyon sokat emelkedtek a bérleti díjak, jellemzően az egyetemi városokban és Budapesten. Ugyan most volt egy megtorpanás, de valószínűleg az Airbnb bedőlése és egyéb okok miatt, de ez valószínűleg csak időleges, de ezt a pénzügyi tájolót, ezt mi folyamatosan frissítjük, tehát a lakbérköltségekkel, a megélhetési költségekkel az évente legalább frissítésre kerül, és mondhatom azt, hogy igen, 5 év alatt körülbelül 50-60%-kal nőttek a megélhetési költségek, a diák megélhetési költségek, nyilván ez egy másfajta fogyasztói kosár, mint mondjuk egy nyugdíjas, és ezzel együtt kell számolni, de pont ennek ürügyén emelte egyébként a kormány a diákhiteleket is. Hát ugye tavaly augusztusban a nagyon fontos döntés volt, hogy a maximum 70 ezer forintig igényelhető szabad felhasználású diákhitel egyet több, mint a duplájára 150 ezer forintra emelte a kormány, és hogy ez milyen jó döntés volt, azt mutatja, hogy az új igénylők 80%-a már ezt a legmagasabb összeget igényli. Tehát ez a hallgatók elvárása volt, a hajók kérése is, ugye már régóta 70 ezer forint volt, bár amikor én egyetemista volt, akkor 21 ezer volt, de nyilván az már az ősidőkben volt. Tehát ezt mi folyamatosan követjük, hogy igen, hogyha van egy olyan fiatal, akinek mondjuk nincs szülői segítsége, tényleg nem akar dolgozni, mert az orvosi tanulmányaira akar egy-egyben koncentrálni, akkor el tudja végezni egy egyetemi városba. Nyilván nem mindenki veszi fel a maximumot, mert többfajta bevételi forrása van, de mi mindig próbáljuk, és a kormánynak teszünk javaslatokat arra, hogy mivel lehetne még segíteni a hallgatókat.
De azt állítja, hogy ma Magyarországon egy tehetséges, törekvő, ám de szegény fiatal el tudja végezni azt a képzést, amit ő szeretne elvégezni?
Én azt gondolom, hogy egy egészen egyedülálló oktatásfinanszírozási rendszer van ma Magyarországon. Most már kiegészülve a képzési hitelekkel, lefedjük a teljes spektrumát tulajdonképpen a képzéseknek, és igen, azt állítom, hogy soha nem volt ilyen kedvező finanszírozási helyzetben magyar hallgató, mint amilyenben most van. Egyrészt az ösztöndíjakat megemelték több mint 50%-kal alig egy éve, ez olyan nagyon nagy hírt nem vert, vagy nagy habverés nem vert a médiába, de ez egy nagyon jelentős emelés volt, és emellett pedig olyan diákhitelek állnak rendelkezésre, mint szinte sehol Európában és a világon, ezt mondhatom, ilyen kedvező feltételekkel, ilyen olcsón és ilyen flexibilis törlesztési lehetőségekkel, ilyen állami kezességvállalás mellett, ilyen non-profit alapon sehol. Tehát én azt gondolom, nyilván ennél is van még följebb, de hogy nagyon jó helyzetben vannak a magyar fiatalok, amit talán nem is éreznek egyébként, az egészen bizonyos.
És az cél, hogy a szak- és felnőtt képzésben lévők vagy oda belépők ugyanezt érezzék? Mert azt mondta, hogy nagyjából egységesnek kell lennie a rendszernek.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos cél. Egyrészt esélyegyenlőségi okokból, másrészt, ahogy mondtam, abban a képzési szektorban jellemzően szegényebb vagy kevésbé tehetősebb családból jönnek a fiatalok, és legalább olyan fontos egy nemzet számára a szakképzett munkás, illetve az átképzett munkás, mint az egyetemi diplomás. Tehát ez egy kimondott cél, ahogy mondtam, hogy a hiány szakmákat mondjuk betöltsük. Én azt gondolom, hogy mindannyian tapasztaljuk azt manapság, hogy egy jó szerelőt, vagy egy jó asztalost, vagy más szakembert, amit esetleg egy szakképzésben el lehet végezni, és nem csak szakmunkásként, azt nagyon nehéz találni. És bizonyosan én éltem Belgiumban, ott ez még nagyobb probléma volt. Tehát ott a lengyelek dolgoztak, meg mondjuk a magyarok, és nem találkozott az ember Belgával. És én azt gondolom, ugye nagyon fontos cél, és az Európai Uniónak ez tényleg egyik nagy politikája, hogy növeljük a diplomások arányát, de az legalább annyira fontos cél, és a teljes foglalkoztatottsághoz, ami a kormánynak egy kimondott és fontos célja, az elengedhetetlen, hogy a szak- és felnőtt képzésben dolgozók is legalább ugyanazt a megbecsülést és ugyanazokat a lehetőségeket érhessék el, mint a felsőoktatásban tanulók.
Említette a beszélgetésünk elején, hogy a diákok nagyon tudatos hitelfelvevők. A hitelmoratórium alatt történtek, igazolták ezt a felvetést?
Amikor bevezette a kormány tavaly március 19-én a hitelmoratóriumot, akkor a diákhitel még egy lépést tett előre, hogy még kedvezőbb legyen a hallgatóknak, és mi nem csak a 2020. március 19 előtt felvett hitelekre vezettünk be moratóriumot, hanem egészen mostanáig. Tehát ha valaki felvette mondjuk tavaly májusban a hitelt, mondjuk a diákhitel pluszt, azt júniusban el kell kezdeni a törleszteni, élhet ezzel a moratóriummal. Az első hetekben vagy hónapokban 65% továbbra is törlesztette hiánytalanul az előírt törleszteni valóját. Körülbelül 70 ezeren vannak egyébként a diákhitel központnál törlesztési szakaszban, és 35% élt a hiteltörlesztési moratórium adta lehetőséggel. A fizetők aránya folyamatosan nő, most már 70% fölött van, tehát mi azt látjuk, hogy egyre többen kezdenek visszatérni a fizetéshez, és mi azt kommunikáltuk, és most is azt kommunikáljuk, hogy bármennyit be lehet fizetni, tehát azt is megteheti egy hallgató, hogy adott esetben az első hónapokban él a moratóriummal, utána elkezd törleszteni, de nem is kell annyit törleszteni, amennyi az előírt lenne, vagy fizethet többet is. Mi mindent, ami beérkezik a moratórium alatt, azt ingyenes előtörlesztésnek számolunk el, és így kezeljük.
20 éve működik, és non-profit rendszer. Átbillen egyszer valamikor önfenntartásba, hogy a visszafizetések azok fedezik a kihelyezések arányát?
6 éve megtörtént.
6 éve?
Így van, ez azért nincs csak teljesen így, mert bevezettünk új termékeket, mint a Diákhitel Plusz, és nyilván ez egy plusz forrás bevonás, mert ugye azt már 36 ezeren igényelték egy év alatt, ami egy hatalmas szám, ha azt nézzük, hogy 2019-ben összesen volt 12 ezer új ügyfelünk, tavaly ez 42 ezer volt, és ebből 30 ezer volt tavaly, és 6 ezer idén a Diákhitel Pluszos, de ez egy teljesen önfent. Erről szerettem is volna beszélni, hogy ami különleges még a magyar diákhitelezésben, egyébként a brit diákhitelezésnek az egyik atya segített tanácsadóként 2001-ben létrehozni, és azt mondja, hogy ennél jobb rendszert nem sikerült kiépíteni sehol Európában, Amerikáról ne is beszéljünk, mert ez egy profitorientált, sokszor nagyon veszélyes, és tényleg a diákokat eladósító rendszer, mint a magyar. Tehát nem sikerült ilyen jót kialakítani, mint a magyar, ami egy non-profit, piacról finanszírozott, tehát a központi költségvetés nagyon kevéssé terhelő, ugyanakkor önfenntartó modell, kiegészítve családtámogatásokkal. Tehát ez egy olyan, és lefedve most már az egész oktatási spektrumot. Úgyhogy ez egy nagyon jó rendszer, és abszolút önfenntartóan működik. Nyilván most a moratórium alatt ugye nekünk kell bevonnunk plusz forrás, de hát ezzel minden pénzintézet így van, mert hogy a moratórium ez ugye nincs betervezve, és ezzel ugye nem lehetett számolni. De ez nem okoz semmilyen likviditási problémát, és mi úgy számolunk egyébként, hogy a diákhiteleseknél, amennyiben kivezetésre kerül a moratórium mondjuk szeptember 1-től, vagy mondjuk szűkített moratórium lesz, nem fog problémát okozni. Hiszen a diákhiteleknél ugye nagyon alacsony kamatok vannak, vagy kamatmentesek a hitelek, tehát nagyon alacsony ügyleti kamat pluszt számoltunk föl mondjuk 1,99%-os kamatnál erre az egy évre, vagy másfél évre, és azt is látni kell, hogy a diákhitelek ugye jellemzően öregkori nyugdíjig fizethetőek, tehát nem az van, hogy 10 évig lehet kell még fizetni, és meg kell hosszabbítani a törlesztési időszakot, hanem akár öregségi nyugdíjig fizetik. Nincs ilyen, soha nem fizette senki öregségi nyugdíjig a diákhitelt, de az elvi lehetősége fennáll. Tehát mi azt gondoljuk, hogy egyrészt ugye a diplomás munkanélküliség nagyon alacsony, látható, hogy átmenetileg ugyan voltak problémák a diákoknál, mert a nagy cégek először a diákmunkát építették le a koronavírus járvány okozta sok miatt, de ezeket most már kezdik visszavenni, és látható, hogy a diákok most már elkezdtek újra dolgozni, úgyhogy nem hiszem, hogy problémát okozna a visszafizetés.
Szak- és felnőtt képzési hitelek is öregségi nyugdíjig törleszthetők? Az nem tűnik logikusnak.
Nem is így van. Igen, ugye nyilván azért, mert 55 éves az igénylési felső korhatár, ez egy annuitásos hitel, 1 és 10 éves törlesztési idő között választhat az ügyfél a felvételkor. Ugye ezt is a képzés befejeztét követő 4. hónapban kell elkezdeni törleszteni, és hát ugye van egy kamatmentes része, ott forintra pontosan ki tudja számolni az ügyfél, hogy mennyi lesz a havi törlesztő részlete, hogyha 1, 2 vagy akár 10 éves törlesztési időt választ. Tehát ez megint egy olyan előny, ami szerintem verhetetlen, és amit nem érdemes összehasonlítani a kereskedelmi bankokkal. Ugye azt senki nem tudja, hogy nekünk nincs monopólium. A diákhitelközpontnak nincs jogi monopólium arra, hogy diákhiteleket vagy képzési hiteleket adjon, de érdekes módon egyik kereskedelmi profitorientált bank sem érezte szükségét arra, hogy erre a területre belépjen és velünk versenyezzen.
A Brexitnek milyen hatása van a hitelezésre? A brit képzés az rendkívül népszerűnek tűnik Magyarországon, de a brexittelők ugye kiszálltak ebből a rendszerből, de azt én nem tudom, hogy hányan vannak ott, akik egyébként diákhitelt is vettek fel.
mert hogy körülbelül 4000 és 5000 között van a magyar diákok száma, vagyis volt a Brexit előtt, az újat még nem láttuk az Egyesült Királyságban, és belülük mint egy 200 hallgató élt. Ugye a diákhitel egyet, a szabad felhasználású diákhitelt vehetik igénybe a nem magyarországi egyetemre, hanem az EGT tagállamba tanuló diákok, és ettől a lehetőségtől most elestek az Egyesült Királyságban tanuló diákok, magyar diákok a Brexit folyományaként, hiszen Magyarország nem adhat kedvezőbb feltételeket, vagy nem nyújthat kedvezőbb feltételeket, mint a többi tagállam, és ugye a Brexit megállapodásnak része volt, hogy ilyet nem nyújtunk, és ami nagyon nagy probléma ebből a szempontból, hogy a britek kiléptek az EGT-ből is, nem csak az Európai Unióból, tehát még például Svájcba tudunk hitelezni, Norvégiába tudunk hitelezni, pedig nem EU tagok, csak EGT, idézőben csak EGT tagok, az Egyesült Királyságban jelenleg nem tudunk hitelezni. Egyeztettünk a brit nagykövetségtől, és nyilván ők is szeretnék azt, hogyha nem tűnnének el a magyar vagy más európai diákok a brit egyetemekről, hiszen ott azért elég jelentős tandíjat vagy költségtérítést kell fizetni, sőt ráadásul magasabbat, mint eddig, mert eddig az EU tagállamok ugye a harmadát fizették a brit tandíjaknak, most őnekik is a háromszorosára emelkedett, elestek a kedvezményes brit diákhitelektől, és most elesnek a többi diákhiteltől is. Tehát azt tudom mondani, hogy akik az Egyesült Királyságban terveznek tanulni, azok sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint a Brexit előtt voltak.
De akik már ott tanulnak, és hitelük van, azoknak azonnal beáll a törlesztési kötelezettség? Mi
nem,
a szabály?
Nem, csak nekik se tudunk tovább folyósítani. Tehát január 1-től sokan kerestek minket ezek közül, még szervezetük is volt, akik jártak nálunk is, meg a minisztériumokban is, meg a brit nagykövetségen is, annyi van, hogy nekik nem tudunk törleszteni.
Folyósítani, de törleszteniük nem kell azonnal.
Nem, azt majd a végzettség megszállja, a képzés befejezésekor kell ugyanúgy, mint a többinél.
A teljes kihelyezési állománynak ez mekkora részét érinti? Százalékban, ezrelékben mérhető?
Ez egyáltalán nem jelentős, ezrelékben mérhető. Ugye, ha már erről beszélünk, akkor érdemes arról beszélni, hogy ahogy mondtam, a diákhitel egyet ugye igénybe lehet venni, és ezt ugye nem csak Berlinbe lehet igénybe venni, vagy Párizsi egyetemen lehet igénybe venni, hanem a határon túli magyarok is igénybe veszik szép számmal, mondjuk a Bábesbólyai Egyetemen, akárhol, délvidéken, vagy akár ők is kimehetnek vele. Nyilván a kettős állampolgárokról beszélünk, ugye 1 millióan vannak, annak egy jelentős része nyilván fiatal, de ez azt is segít, hogy esetleg ott helyben maradjanak, és őnekik is hozzájáruljunk a képzéseikhez. De nagyon sokan vannak Berlinben, Hamburgban, Párizsban, tehát ilyen egy pár ezer ügyfelünk van egyébként Európában. Ők ugye a diákhitel 2-t nem vehetik igénybe, mert azt csak magyar felsőoktatási intézménybe lehet igénybe venni, de a diákhitel 1-et szép számmal veszik. Az Egyesült Királyságnak a kiesése az ezrelékben mérhető.
Olyan jelenséget láttak, hogy az ember ugye több egymással egyenértékűnek tűnő képzés van Magyarország területén, meg hogy mondjuk a Bábes bólyait ide veszük, akkor más ország területén is. Hogy valaki megnézi, hogy hol lehet ebből a hitelből a legjutányosabban kijönni, és oda jelentkezik? Vagy még mindig egyetemet választunk magunknak, mert azt gondoljuk, hogy az való nekünk?
Én jellemzően azt láttam, és diákokkal sokat egyeztetve azt látom, hogy egyrészt családi okokból, másrészt hagyományokból, meg nyilván karrier tervek miatt azért konkrét egyetemeket választanak ugye a magyar fiatalok. Azért nálunk nem jellemzőek azok a horribilis tandíjak, hogy egy pénz alapján és hitelek alapján kelljen dönteni a fiataloknak. Tehát az orvosi képzés a legdrágább, vagy mondjuk a pilóta képzés, de az csak 2 éves, de azért jellemzően nem beszélünk horribilis díjakról, és egyébként pedig a nagy része a szakoknak és az elérhető képzéseknek ingyenes továbbra is. Tehát azért az állami ösztöndíjrendszer, vagy állami ösztöndíja a tanulóknak a száma vagy aránya jóval magasabb, tehát 70-80%, és talán évről évre nő, erről sem beszélünk, ahogy az ösztöndíjak emeléséről sem beszélünk eleget, hogy ugyan nagy volt a felháborodás régebben, de folyamatosan nő a kormány által támogatott és egyébként állami ösztöndíjasként tanuló hallgató Magyarországon.
Hogy megy a hitelfelvétel menete?
Köszönöm a kérdést. Nagyon büszkék vagyunk arra egyébként, hogy a Diákhitel Központ volt az első olyan állami intézmény, de talán bank is, ahol elektronikus online formában lehetett hiteleket igényelni mindenféle személyes megjelenés nélkül és papíralapú dokumentum benyújtása nélkül, és ez most a képzési hiteleknél annyival egészük, hogy itt csak így lehet igényelni. Tehát pár perc alatt, ha valaki fölmegy a diákhitel.hu honlapra, akkor mindenféle dokumentum és személyes megjelenés nélkül pusztán egy ügyfélkapus azonosítással tudja igényelni ezeket a hiteleket. Nagyon egyszerűen, tényleg én is kipróbáltam, és még nekem is sikerült, és amikor beérkezik hozzánk az igénylés, akkor annyi történik, hogy mi szintén egy online, egy szír és fal rendszernek nevezett felőttképzés és szakképzési rendszeren keresztül ellenőrizzük az adott képzőintézetekkel, hogy fennáll-e a jogviszony, és ha fennáll, akkor pár napon belül tudjuk folyósítani. Ugye hétfőn kezdődött ez a hiteligénylés, május 31-én már jó pár száz igénylés érkezett hozzánk, és most tájékoztattak a kollégák arról, hogy az első 100 folyósítás a mai mai napon megtörtént, és holnap már az igénylők számláján lesz. Tehát azt gondolom, hogy mindenben igyekszünk bankszerűen működni, egyedül a feltételek és a hitelfelvételi feltételek sokkal kedvezőbbek, mint a bankoknál. És ugye nálunk egyébként a diákhiteleknél jellemzően az Y és Alfa generációval dolgozunk, tehát mindenben alkalmazkodnunk kell az ő igényeikhez, mind bankkártyás fizetés, mind applikációk, mind játékok, mind social media, közösségi média elérés. Tehát ugye, talán az elején volt egy kérdése, hogy ugye ez egy másfajta társadalmi réteg, a képzési hitelekre majd talán belépő réteg, hogy hogyan érjük el őket. Ez egy érdekes kérdés, mert ugye az egyetemistákat egyrészt könnyen elérjük a Neptun rendszeren keresztül, mindegyiket közvetlenül, illetve a közösségi média felületeken, de az biztos, hogy aki a képzési területekre szak- és felnőtt képzésre jelentkezik, őket ez kicsit nehezebb lesz, mert heterogénebb ez a társadalmi csoport, tehát ott már nyilván a vidéki médiumok is szükségesek, nyilván a klasszikus médiumok is szükségesek, és ott is egy információs kampányt folytatunk, hát és örülünk persze az Inforádiónak is, és biztos, hogy Budapesten is sokan fognak jelentkezni ezekre a képzések, tehát én arra számítunk, hogy jellemzően a vidéki nagy és kisvárosokban lesz a legnépszerűbb ez a termék.
Magyarán kell hozzá egy ügyfélkapus regisztráció, meg egy fogadó intézmény, azt a kettőt önök összenézik, és ha az rendben van, jelentkezett, befogadták, akkor megy a hitel?
Így van, azért is érdemes fölmenni a honlapunkra, diákhitel.hu-ra, mert hogyha ott valaki lepörgeti, akkor megtalálja az összes képzést, amire felvehető, ami érvényes ilyen szempontból, és az összes képzőintézetet, amelyik egy engedélyezett felnőtt vagy szakképzőintézet, és akkor rögtön meglátja, hogy az ő képzése, amire szeretne, vagy amire már jelentkezett, az feljogosítja-e majd ilyen hitelekre. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon átlátható és nem szempontból transzparens és könnyű rendszer, és tényleg pár perc alatt, tehát egy ebben ülve, vagy egy telefonon, bármikor a metró vagy a buszon lehet igényelni.
Néhány százat igényeltek, kezdtek folyósítani eddig, és 120 ezerre számítanak országosan. Ez a maximum?
Hát 120 ezeren lesznek körülbelül szeptemberben ebben a képzésben. Arra számítunk, hogyha minden jól megy, és sikerül mindenkit tájékoztatni, és ebbe partnereink egyébként a minisztériumok is nyilván, de a képzőintézetek, hiszen ők érdekeltek abban, egy felnőtt képzőintézetek, profitorientált cégek, hogy minél több embert képezzenek, tehát ők is fogják értesíteni az ügyfeleiket, vagy a leendő ügyfeleiket egy lehetőségről. Mi arra számítunk, hogy idén egy ilyen 30 ezer igénylés is érkezhet a Diákhitelközponthoz. És az amellett, hogy egyébként még él a Diákhitel Plusz a lehetőség, ami ugye egy 500 000 forintos, teljesen szabad felhasználású, teljesen kamatmentes hitel, amit eddig 36 ezeren igényeltek a 270 ezer összes felsőoktatási hallgatóból, ez egy óriási szám, június 30-ig ezt még megtehetik, és mi javaslatot tettünk a kormánynak arra, hogy ennek a határidőnek a végét toljuk ki december 31-ig, és ugye mellette még vannak a Diákhitel 1 és a Diákhitel 2 termékek is, összességében mi úgy számolunk, hogy ismét rekordot dönthet a Diákhitel Központ, ugye a tavalyi év volt az, amikor az alapítás óta a legtöbb új felünk volt, és több mint 31 milliárd forinttal az eddigi legtöbbet folyósítottuk.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója volt az Aréna vendége. A műsort a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.